Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eléggé nagy port kavart, a médiában pedig a vélemény összeütközések továbbra is javában zajlanak. Az a kezdeményezés, amely a család fogalmával kapcsolatos és alkotmánymódosítási kezdeményezésről van szó, amelyet tegnap az alsóház jóvá hagyott, hát ez jócskán hullámokat vert. Hargita megyében viszont nem emiatt van elsősorban meleg, hanem a gondok sokasodnak, a pénz kevés, és még az időjárás sem kedvez a gondok orvoslásának. Borbély Csaba, Hargita megyei tanácselnök a Naprakész mai vendége. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Mielőtt belevágnánk a helyzet elemzésébe, engedje meg elnök úr, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 074 0 274 165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro. Nehogy azt mondja, hogy éppen tanácsülés kellős közepén zavartuk meg, tisztelt elnök úr, mert hangokat hallok a háttérből. Valami egyeztetés folyik közben?
Itt vagyok Bukarestben, és most próbáltam bejönni egy helyre, egy szállodának a haljába, hogy azért a forgalom ne zavarja a beszélgetésünket. Ma a szállításügyi miniszterrel volt egy egyeztetésünk, és még egy jó néhány hivatallal, úgyhogy most ma Bukarestben vagyok.
Megint mondhatnám azt, mert erre a beszélgetésre jó ideje, több mint egy hete készülünk, és sehogy sem sikerült összehozni, mert ön hol Bukarestben, hol pedig Brüsszelben tartózkodott, tehát állandó jelleggel igyekszik a gondokat orvosolni, hát van bőven amiről beszélni, és ha már így feldobta a labdát, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy akkor picit hasonlattal élve ne haragudjon és ne vegye rossz néven, de hát hogyha a Mohamed nem jött a hegyhez, akkor a hegy ment Mohamedhez, mert hogy ön még április végén felvetette azt, hogy végig zötyögtetné a szállításügyi minisztert a Hargita megyei utakon. Gondolom, hogy ebből a tekintetből tartózkodik most éppen a szaktárcánál.
Igen, tehát ma 12-kor volt egyeztetésünk a miniszter úrral, illetve az Országos Autópálya és Ország Útügyi Társaság igazgató tanácsának az elnökével, vezérigazgatójával, a javításokért felelős helyettes vezérigazgatóval, tehát itt ma végigjártuk a sok emeletet a Bende Sándor parlamenti képviselővel együtt a pályaudvarral, szemről van a szállításügyi minisztérium székhelye, és hát ez a mandátummal mentünk, és ebben kértem ott Kelemen Hunor szövetségének a segítségét, hogyha a megyei tanácsunk döntött az országútak ügyében, felemeljük a szavunkat, és kérjük, hogy a kormány sürgősen intézkedjen, hisz az országutak Hargita megyében ma már szinte sok helyen tehát a közlekedés számára veszélyes állapotban vannak, ezért lépjen a miniszter. Tehát ezt többször kértük, ugye ezelőtt egy héttel ugyancsak le volt egyeztetve, hogy fogad a miniszter úr, akkor ez elmaradt. Időközben azért ugye mentek az egyeztetések háttérben, és a mai nappal, ha minden igaz, akkor már elkezdődött a munkálata, például Szentegyházán a 13 út szakasznak a kijavításában, és ma arról egyeztettünk, hogy akkor milyen menetrendben a további gyors beavatkozások hogy kerül sor, mert jön Pünköst, Hargita megye fogadja most a Románia turistáinak jelentős részét néhány nap múlva, és igenis meg kell tudni közelíteni Csíkszeredát, Csíksomlyót járható utakon, úgyhogy ez az, ami jó hír, hogy a Pünkösdíg a gyors beavatkozások, ezeket a nagy mély krátereknek az eltüntetésére ezen az útszakaszon is, tehát amelyik Parajtól egészen Csíkszeredáig halad, illetve a gyímesek felé is el fogja végezni a minisztérium, és a többi munkáról pedig egyeztetünk, mert még sok baj van, és hát annak is örvendek, úgy mond, hogy sikerült azt is megbeszélni a miniszter úrral, hogy már át akartak adni egy országútat, tehát a Nyikó-menti utat, amit még Borbély László miniszter úr segítségével annó sikerült az árvizek után aszfaltozni, és országutcával volt előtte nyilvánítva, most vissza akarták adni megyei útként, együtt a Héjasfalvak Székelykeresztúr közti nagyon rossz állapotban lévő útszakasztal. Ezt is megbeszéltük, hogy ennek most nincs helye. Tehát, ahogy szokták mondani, akinek van pupja, még egyet nem szoktak adni a hátára. Úgyhogy ez volt a legfontosabb dolog a mai nap, és igen, átadtam a meghívásomat, azt mondtam, mint, hogy el fog jönni. Itt most bízom benne, hogy erre minél hamarabb sor fog kerülni, de addig is beindul egy operatív, gyors egyeztetés az országutak ügyében.
A megyei utakkal sem állnak túl rózsásan, mert hogy ezzel kapcsolatosan is nagyon sok elégedetlenség van, gondolom, hogy értesült róluk természetesen, hogy tud róluk, említsek néhány szakasz, például a Székelyudvar helyett Tiboddal összekötő szakasz, vagy Csatószegen a korlát hiánya már jó ideje, ott van a Szent Simoni falnak, a támfal, a temető támfalának az omlás veszélye, tehát ezzel kapcsolatosan kaphatnak-e anyagi alapkiegészítést, vagy saját erőből fog kelleni megoldani ezeknek az útszakaszoknak a javítását, illetve felújítását, mert van olyan szakasz, amelyet már megjavítottak, és süpped repedésekkel van tele, újra kell a munkát kezdeni.
Itt van felénk ugye egy olyan mondás, azt szokták mondani, hogy mindennel is foglalkozunk, tehát Hargita megye tanácsa irányában bármilyen gond, probléma a megyében, függetlenül a megyei tanácsnak van hatásköre, tehet róla, úgyis a probléma felénk szokott megérkezni, tehát van egy bizalom, és ezért nagyon sokan hozzánk fordulnak, akkor is, ha tudják, hogy nincs hatásköre, tehát ugye ön például említette a Csíkszentsimoni temetőnek kerítése, hogy dől ki, tehát az valószínűleg egy temető kerítése, nem a megyei tanácsnak a tulajdona. De még van sok ilyen témakör, ezekkel mind-mind kell foglalkozzunk, és persze, tehát nagyon elmaradtunk az útjaink felújítása tekintetében, sajnos, ha bár egyik legkisebb, ha 41 megyét nézzük, akkor a 30. Hargita megye lakosság tekintetében, de hogyha a megyei utak hosszát nézzük, akkor azt hiszem benne vagyunk az első három legrosszabb, és az első négyben az országban, de kevés pénzt kapunk sajnos a közel 1000 kilométer útunknak a karbantartására, fejlesztésére, és még az is rátevődik, hogy az elmúlt években azért nem tudtunk sok pénzt elkölteni, hiányoztak a tervek, rosszak voltak a tervek, mindenki kötözködött velünk. Úgyhogy most kicsit felgyorsultak, lendületbe kerültek a dolgok, és hát elindultak a munkálatok, és tényleg ezt kell a kedves rádió hallgatók, hogy még én 9 éve vezetem ezt a hivatalt, előtte voltam 4 évet alelnök, de olyan, hogy március folyamán utakon munkálatokat végezzünk, még nem volt, és ez, amit kell tudjanak a kedves hallgatók, hogy most már 8. Munkálat is elindult a Hargita megye tanácsa útjainál ebben az évben, és köztük van egy olyan, amit már be is fejeztünk, amit ön mondott, a Tibódi rész. Ott van egy 30 méteres szakasz, ahol sajnos a megrepett az aszfalt, azt a részt nem fizettük ki, a cég ki kell javítsa saját erőből, utána kerül az kifizetésre, de sajnos itt nagyon sok útszakaszunknál az egyszerű, szokásos aszfaltozás és alapozás nem elégséges, hisz nagyon komoly talajmozgások vannak Hargita megyében, amelyek több millió eurót érő munkálatokat igényelnek, úgyhogy mi csak továbbra is azt tudjuk ígérni, a megyei utaknak a járhatóságát próbáljuk biztosítani, próbáljuk növelni, hogy kb. 500-530 km aszfaltos útból érjünk el legalább 650 km-ig, és 40-60-as átlagban lehessen jól közlekedni biztonságosan az utakon, és persze ott, ahol a kivitelező téved, mint ahogy ön is mondta, hogy hiányzik a korlátnak egy része, azt ki kell tegye. Aki nem teszi ki, ugye, mert itt a Simoni korlátról beszéltünk, 150 ezer lejjel megbüntettük a céget, most perelünk vele, aki nem tette ki. Tehát igazából itt mindent próbálunk a legnagyobb átláthatósággal csinálni az útjainknál, és én tényleg nagyon köszönöm a Marosvásár rádió hallgatóinak is, mert nagyon sok jó vélemény, tanács, tapasztalatot juttatnak el hozzánk a lakosaink, konzultációs csoportokat működtetünk ugye a Facebook segítségével, de e-mailen is közvetlenül elérünk minden munkálat előtt tervezés folyamán egy adott településnek a lakósait. Tehát folyik egy nagyon komoly oda-vissza kapcsolat, és hogy válaszoljak a kérdésére, még jobban érjek a gyökérhez, amit feltett, hogy hogy állunk a munkálatokkal, azt tudom mondani, hogy az év elején, ha megnézi bárki az internetet, vissza lehet keresni, azt mondtuk januárban, a Márifalván tartott kihelyezett tanácsülésünk egy ambiciózus tervünk van erre az évre, ilyen brüsszeli szóval, ha már én is mondta Brüsszelt, mondjam, hogy 100 millió lejt szeretnénk felhasználni legalább a megyei utak építésére ebben az évben, legalábbis lekötni, mert ebben az országban, hogy valaki el tud költeni 100 millió lejt, kijelenti, az valószínű valamilyen, az nem nincs helyismerete, de az, hogy le lehessen kötni, el lehessen intenni a munkálatokat, és ebből minél többet megcsinálni, ezt vállaltam az évelején, és ezzel megyünk így előre, és itt tényleg itt köszönhető a szövetségi elnöknek, az RMDS-nek is a közbenjárásának, mert úgy néz ki, hogy lesz pénz a több megyei útnak kormány részről való finanszírozására is. Tehát kínlódunk, nehezen haladunk, de minden másodperccel el tudunk számolni, mert van egy olyan hivatal, amelyik nagyon sokat dolgozik, tehát a Hallgita megye tanácsa hivatalában a kollégák közbeszerzésekkel, tervek készítésével, munkálatok fegyületével most nagyon jól haladunk, úgyhogy bízom benne a következő adásnál már nem csak erről a 7 útról beszélhetünk, ahol folyik munkálat, hanem akár 17-ről is.
Hát ez a ambiciózus tervük, ez azért felemészti jelentős részét az évi megyei költségvetésnek.
Hát igen, és az én munkámnak is, tehát én mondjuk a havi 3, maximum 4 munkanapot vagyok Brüsszelben, tehát ezek az én brüsszeli útjaim, ahol ugye közös agrárpolitikától kezdve, de bízom benne az adásban még érintünk, hogy milyen foglalkozok ott, járok Bukarestben. Én korábban nem foglalkoztam, mint megyei tanácsalelnök az útak építésével, hanem ez delegált hatáskör volt. Most foglalkozok, mert azt láttuk mi, hogy tényleg itt ez az elsőrendű prioritás. Tehát bárki bármit mond, minden az utak helyzete után jön, bármilyen felmérést, bármilyen témát dobunk fel, bármit felteszünk a Facebookra, az első az út, úgyhogy most nagyon keményen dolgozunk ezen, és bízom benne, hogy jó eredményeket fogunk elérni.
Hogy mennyire érdekli a közvéleményt ez a kérdéskör, az mit sem bizonyítja jobban, mint az SMS, amely egy magyarországi telefonszámról érkezett. Eszter nevű hallgatón kérdi öntől, hogy a Siklód-Sóvárat útról lehet-e valamilyen információt kapni?
Hát a térképeken szerepel. Péter Ferenc kollégámmal találkoztunk ott ugye a nyáron, ott is, és megegyeztünk, hogy ezt az utat legalább kövezett útszinten járhatóvá kell tenni. Az az igazság, hogy most aki elindul, valószínűleg eltéved, most sok erdei út van még, nem lehet tudni, melyik ezek közül a megyei út, de azt tudom mondani Eszter hallgatónknak, hogy most azonosítsuk be az útat, és akkor írjuk ki a tervezést.
Úgy legyen. Nos, Brüsszelről tett említést, hát természetesen, hogy ez a témakör is gondolom, hogy nagy érdeklődésnek örvend, mert hogy egyrészt az utóbbi időben felvetődött az, hogy nehéz helyzetbe kerülhetnek mind a hallgitai, mind természetesen az egész Székelyföld szempontjából a gazdák, hogyha az Brüsszel megszünteti az úgynevezett APIA támogatásokat. Mi a helyzet ezzel a kérdéskörrel? Igaz, hogy eléggé távlati szándék ez, de mindenképpen nagy érvágást jelentene a székelyföldi gazdák számára.
Tisztelt rádióhallgatók, Brüsszelt úgy képzeljék el, ugye sokszor Brüsszelt úgy képzeljük el, hogy egy hely alatt lehet a pénzt elhozni, és akkor ez úgy rendben is van. De úgy képzeljék el máskülönben emellett Brüsszelt, mint egy óriási nagy hajót, amelynek egy óriási nagy tehetetlenségi ereje van, és az viszi az magától. Tehát igazából Brüsszelben a tervezés a legfontosabb. De amíg nálunk ma egy úttal, egy utcával, egy csővel, egy épülettel, nem azt mondom tüzet oltunk, hanem eldöntjük évelein, és év második felében neki fogunk, ha van pénzünk, és csináljuk, addig Brüsszelben 7 éves költségvetéseket terveznek, 7 évre terveznek, és hogy mi lesz a következő 7 évben, azt már 3-4, akár 5 évvel hamarabb el is döntik. Ez az, amit mi nem szoktunk elhinni, hogy ha valamit kijön Brüsszelből, mint végső termék, valamilyen intézkedés, szabály, azt valószínűleg legalább az Európai Unió hivatalos közlönyében való meghirdetés előtt 4-5 évvel kell befolyásolni, mert ki előtte egy nappal, vagy kettő, vagy itt, ugye látjuk Bukaresten, hogy éjjel kinyomtassák a hivatalos közlönyt, nem így megy Brüsszel. És a közös agrárpolitika tekintetében ez egy legfontosabb felvetés és probléma, hogy az az elképzelés, a 2021-től igazából a kisgazdaságok kezét úgymond el akarja engedni Brüsszel. Tehát most ugye földalapú állat utáni támogatásokból szép pénz jön be, Hargita megyében közel 70 millió euró évente, és ez nagyon komoly pénzösszeg. Ellenben 2021 után ezt már le akarják korlátozni, a versenyképességre szeretnék tenni a hangsúlyt, és igazából az a szolidaritás, ami mostanig volt, hogy felzárkóztatást, segítség, ezt el akarják vonni, ez minket elsősorban a keleti, úgymond blokkot érintene leginkább, hisz nyugatabbra, ahol több ezer hektáron gazdálkodnak, valószínűleg, hogy lehet versenyképesen jól termelni, de nálunk a pár hektáros területeken ezt nem igazán, és ez a döntés, hogy mi lesz 2021 és 2027 között a támogatások tekintetében, az most ebben az évben nagyjából eldől. Jövőben meghozzák a formális döntést, és kész. 2020-ban vagy 2021-ben, vagy mit tudom, 2021-ben majd hiába üssük az asztal, hogy hol a pénz, ha most nem szólunk bele, nem leszünk. És én ezért is örvendek, hogy tudtunk egy elég jó konzultációt elindítani. Ebben a témában voltam utoljára ugye Brüsszelben. Letettük a módosítóinkat, mert a régiók bizottsága az unió jogalkotási folyamatában egyik döntéshozó véleményező, kötelezően véleményező testület, és azt szeretnénk elérni, hogy a kisgazdaságok számára a jövő legyen biztosítva, és ezek a döntések most születnek, úgyhogy ebben együtt dolgoztunk, országos szinten is, köszönöm a kollégáknak, az önkormányzati kollégáknak is, ha minden igaz, akkor a hétvégén ebben a témakörben az RMDSZ kongresszusa is el fog fogadni egy állásfoglalást, és akkor az alapján a régiók bizottságában, a parlamentben, a bizottságnál mindenhol kell lobbizunk ebben az évben, hogy ne hagyjanak ki a 21-től arrafelé való támogatási rendszerekből.
Egy másik igen forró témakör, amiért sorozatos lobbizás folyik, ugyebár az a medve kérdése, mert hogy ezzel is tájékoztatta, ezzel a kérdéskörrel is tájékoztatta a brüsszeli kollégákat, vagy bürokratákat, vagy minek is nevezzem. Már is érkezett egy SMS ezzel kapcsolatosan. Hölgyek vannak, úgy látszik, rádió közelben, és köszönöm szépen az aktív közreműködésüket. Eta nevű hallgatónk kérdi SMS-ben, hogy vadkárra leadtuk a kérést. Juhokra mikorra várható pénz? Köszönöm, Eta.
Szét kell választani hamar. Tehát, hogyha védett, európai szinten védett állatról van szó, tehát amelyik a kárt okozta, tehát ebben az esetben medve, farkas vagy hiúz, akkor az ennek egy folyamata van. Hogyha más dolgok miatt, akkor pedig a helyi vadásztársasághoz kell fordulni. De hát ugye a juhokat valószínű, hogy ebben a kategóriában lévő vadállatok sebezték meg, vagy akár ölték meg. Én azt szoktam örökké mondani, hogy ha Hargita megyei hallgató ön, akkor megkérem szépen az info@bodbojcsaba.ro e-mail címre, telefonjával fényképezze le a dokumentumait, és csatolva egy e-mailhez küldje el. Próbálunk utána nézni. Azt láttam én Brüsszelben, és most már tényleg kezdtünk egész a végére járni ennek a sztorinak, hogy derüljön ki, hogy ki nem mond igazat. Mert a vadkárok témájában itt az van, hogy mindenki védi a saját igazat, de valahol nincs rendben a dolog, és ahol nincs rendben a dolog, azt ha hiszik, hanem a kedves rádióhallgatók, az itt van Bukarest. Tehát nem teszi a dolgát az illetékes minisztérium, és ilyen tekintetben Brüsszelben nem kértek derogációt, tehát nem kértek közbeavatkozási lehetőséget, és persze Brüsszel ennek örvend. Tehát azt kell lássák, kedves rádióhallgatók, hogy Brüsszel annak örvendene, hogyha itt vannak medvénk, legyen minél több, mert Európa többi részében nem tudtak rájuk figyelni, és akkor legalább legyen itt Európának egy sarka, ahol jó sok van belőlük. És én egyet is értek, hogy legyen, mert a természeti sokféleség, ennek a szépsége, a vonzereje, ugye akár identitásunknak a kialakulásában is a medvemamá úgy hozzánk nő. És az így rendben van. Az nincs rendben, amikor benn van a házunkban, az udvarunkon, és mikor a gyerekeket megsértik, ugye két hete Csíkszerdában egy 18 és 19 éves fiatal embert támadott meg a medve, sérüléseket okozva előtte, tavaly emlékezünk a 12 éves lánytól kezdve, tehát ezekkel van baj, amikor áldozat, emberi áldozat is van, és vagy akár súlyos anyagi kár. És hát igazából Románia kellett volna egy tanulmányban, a minisztérium jelezze, hogy miképpen próbálja megtartani az egyet számot, védeni, de ugyanakkor milyen intézkedni, hogy megvédje az embereket is, és megvédje a javakot, és ebben ludas. Tehát ebben a pillanatban Románia nem tette le ezeket a dokumentumokat, és Brüsszelből úgy tekintenek erre, hogy hát a Romániának ez nem fáj. Márpedig Romániát nem Hargita megye tanácsa, vagy az RNDS, vagy egyik, vagy másik politikus képviseli, hanem a kormány. És itt van a probléma, mi ezzel próbálunk tovább menni, hogy próbáljuk érvelésre késztetni, és én arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk ezt a témát melegen tartani. Sajnos most már jönnek szinte hetente a balesetek, a támadások, a károk, és rá kell vegyük a kormányt, hogy lépjen fel, mert ebben a pillanatban a labda ott pattog, és az a baj, a múlt évben a kormány akkori úgymond szakértői minisztere csak azoknak a szavára hallgatott, akik azt mondják, hogy hát egy skanzenszerű székelyföldet képzelünk el, ahol akár a védett nagy ragadozók szabadon, nyugodtan bármilyen nagy létszámba szaporodjanak, és ez az elv maradt érvényben, és még ez az új kormány, ha bár ugye évelejétől ott van tisztségben, még nem változtatott, tehát ezen kell együtt dolgoznunk, hogy változon a kormány álláspontja, illetve Brüsszelben próbálunk továbbra is ennek hangot adni, hogy nincsen rendben, próbálunk szövetségeseket keresni, hogy úgy, ahogy lehet, azért próbáljuk Brüsszel figyelmét is ráirányítani, az emberi élet is számít.
Újabb hölgy hallgató, továbbra is köszönöm szépen, hogy ennyire aktívak, fordul önhöz. Azt írja Erzsike, hogy jó napot kívánok! Medve és vaddisznó károk megelőzésére lehet-e elektromos kerítést igényelni? Itt a villanypásztorra utal Erzsike. Van erre lehetőség tényleg, hogy valami támogatást ilyen szerkezet felszerelésére kapjanak a gazdák?
2008-tól foglalkozok a témakörrel, mert 2008-ban szinte gyalog végigjártam a megyénk összes települését, és akkor azt láttam, hogy a földjeinknek nagyon jelentős hányada megműveletlen a vadkárok miatt, és akkor neki fogtunk egyeztetni vadásztársaságokkal, környezetvédelmi ügynökséggel, szakemberekkel, nagyon sok a gazdákkal, az állattartókkal, hát ez egy nagyon széles a témakör, ami a vadgazdálkodást érinti. És akkor volt az egyik javaslat a kerteknek, az elektromos kerteknek a megépítésére vonatkozólag. Megyei tanácsunk mellett működő vidékfejlesztési ÁDI-ban egyesületben írtunk is ki pályázatokat, mi támogattunk ilyeneknek a létesítését, villanypásztornak a telepítését. Az az igazság, az a tapasztalatunk, hogy kisebb területeken ezek működnek. Tehát egy kerti gazdaság, egy kisebb terület, egy-két hektár, még itt pont a rádió hullámhosszán volt egyszer egy élőben egy vitám a Milvus, a Természetvédő Társaság egyik vezetőjével, és ő ugye azt állította, hogy milyen jók ezek a berendezések, villanypásztorok, és kérdeztem is tőle, hogy legnagyobb mekkoráról tud, amelyik működik, hát bevallotta, hogy egy 5 hektárosról tud, hát egy mező, egy erdő több ezer, akár 10 000 hektáros is, ami egy településhez tartozik, tehát mindent nem lehet a villanypásztorral megvédeni, de a konkrét válaszom az, hogy kisebb helyeket meg lehet védeni, és el is mondom, mi nem lehet megvédeni. Azért nem lehet, mert ezek könnyedén károsulnak, nő a fű, mennek az állatok rendbe kell tenni. Azt szokták mondani a vadászok, hogyha egy medve bocs bemegy és elnyifantja magát, hát a medve úgy átmegy a vigványpásztoron, hogy az nem is, mintha ott se lett volna. Tehát ilyenkor ezt helyre kell tenni, vagy átugrik az őz, beliakadva az aggancsa, vagy bármi történik. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a vigványpásztor, ugye finanszíroztuk mi, Hargita megy a tanácsa, most nem finanszírozzuk, mert igazából nagyobb igénylések nem jöttek, de a kisebb családi, kisebb vállalkozási, gazdálkodási felületre ajánljuk.
Tiszta beszéd. Azt hiszem, hogy még folytathatnánk a sort órákon keresztül a gondok feltárásával, de hát sajnos az időnk az szűkös. Egy utolsó kérdés itt a gondokkal kapcsolatosan. Mindazon felsoroltak egy része, tehát a gondoknak egy része, amire beszéltünk, ez sokasodik, de maga ez a szeszélyes időjárás, illetve hát árvízveszély is van, most már a vízügyek, ha jól tudom, bizonyos folyásokon, Maros, Olt mentén vízszabályozási, mederszabályozási munkálatokat végeznek. Ezek mennyire befolyásolják az életüket, illetve hát magának a megye életének az előre menetelét, mert hogy ilyen szeszélyes időjárás mellett mind a mezőgazdaság, mind gondolom, hogy az adminisztráció, csatornázás, munkálatok, ezek mind meg vannak bénulva.
Így van. Mi március 16-ára már februárban kiadtuk a munkálatkezdési parancsokat, és nem azt mondom szégyenszemre, de ez van, valóságot beismerve ki kellett adjuk aztán egy sor munkálatnál, hogy felfüggesztjük azokat, mert nagyjából most néhány napja lehet mindenhol teljes erőből dolgozni, és kiesett ebből az évből szinte 2 hónap, ami alatt lehet építeni, fejleszteni. És ez nem csak a megyei tanácsnál, hanem mondom, nagyon sok hivatalnál, de akár a magánszektorban, vagy akár a családi építkezések tekintetében is megjelenik. Itt legfontosabb, tehát a természettel nem tudunk vitatkozni, ellenben oda kell figyelni, és azt gondolom, hogy egyre inkább egyre több tudatos olyan beavatkozás történik, amely pont ezekre is figyelemmel van. Én csak például a megyei utakot nézem, hogy a sáncok ügyére most már nagyobb hangsúlyt fektetünk, nagyobb hidakot építünk, nagyobb áteresztőképességű átereszeket építünk, hogy a víz ne úgymond öntsön ki, és akkor elöntse a szomszéd udvarokat, házakat, kerteket. Tehát ilyen szempontból rá kell figyelni. Ellenben persze, hogyha jön a baj, az elől nem lehet, vagy nehéz kitérni. Amit el szeretnék mondani, az az, hogy a megyénkben, akár ilyen kalákaszerűen is, de a szolidaritás nagyon nagy. A Hargita megyében bárhol, bármilyen katasztrófa van, első, akik ott vannak, ugye a tűzoltóink, és így a rádió hullámhosszán keresztül is köszönöm a munkájukat és a családjuknak a megértést, hogy segítik ebben a tevékenységben, de ahogy szokták mondani, a falu apraja nagyja, ha tűz van, ha víz, árvíz jön, ha bármilyen más probléma van, ott szoktak lenni, és egymásra kell ügyeljünk. Tehát fejlesztéseknél is persze tudatosan kell döntéseket meghozzunk, és ez a helyruppos csuklóból gyorsan mindent megépítünk, fejlesztünk, annak az időszaknak azt gondolom vége, de oda kell egymásra figyeljük, és hogy ezt a szolidaritás tudatot, hogyha a gyerekeinkben is át tudjuk adni, és a közösségek saját maguk úgy próbálnak odafigyelni, hogy a veszélyt meg tudják előzni, akkor valamilyen szempontból azon kívül, hogy fohászkodunk, imádkozunk, tudunk tenni, és ilyen szempontból nagyon fontosak azok a különböző egyesületeink, ugye mondtam a tűzoltókat, de nem csak, legyen szó a hegyi mentőinktől, legyen szó a polgárőreinktől, legyen szó egy sor kórházainktól, vagy egy sor entitásról, szervezetről, hogyha ezek összefogásban próbáljuk kezelni a helyzeteket, akkor valahogy csak kisebb akár, illetve hamarabb helyrehozható akár, és ezért nagyon fontos egymásra befigyelni.
Van egy másik kényes kérdés is, és ez már az infrastruktúrális munkálatok, beruházások mellett azért hát rossz fényt vet a közösségre, ne haragudjon, így mondom. Viszont van külön programjuk. Ugyebár történt egy sajnálatos esemény sorozat a közelmúltban Gyergyószent Miklóson, és itt a roma közösségnek a gondjával kapcsolatosan szeretnék önnek kérdést feltenni, mert hogy van erre való a roma közösséghez szóló megyei programjuk. Egyébként egy SMS-ben érkezett egy ilyen felhívás is, hogy mit lehet csinálni a roma közösséggel. Sajnálom, hogy nem írta alá a tisztelt hallgató. Tehát, mi van a Hargita megyei romákkal?
Próbálunk Egyet sohajtottam, gondolom hallottottam.
Jó, ha jól hallatszott, ez kemény kérdés, nehéz kérdés.
Igen, nagyon nehéz kérdés, Európában még erre nem hoztak megoldást. Ugye látjuk, hogy mi a megoldás, hogy visszatoloncolni, akik tőlünk kimentek, és ez az ő megoldásuk. Tehát erre még nincsen egységesen mindenhol alkalmazható megoldást, de egyértelműen például, amit akár a bőjtartja rendszerében, vagy egy sor más tevékenységben, ahogy igyekszenek foglalkozni. Tehát mindenféleképpen a nevelés, mindenféleképpen valamilyen szintű bevonás, és a lehetőség teremtése számukra, hogy saját csoporton belül fegyelmezzenek, saját csoporton belül tudjanak rendet tartani, hisz tudjuk jól, hogy minden ilyen közösségben egy alacsony szám az aránya, aki esetleg gondot okoz, feszültséget, erőszakoskodik, visszaél a közösség bizalmával, és ilyen szempontból meg kell próbáljuk ezeket az embereket valahogy kezelni, kiemelni, kéne végezzék a különböző szervek is a tevékenységüket. A rendőrség panaszkodik, hogy bármi is történik, akkor úgyis rá pár percre, pár pillanatra, vagy pár órára, ugyanúgy vissza van kerülve az utcára, az, aki miatt akár teljes, egy nagyobb roma közösség szenved. És hát itt azért mondom, összetettebb a probléma, tehát a nevelés, a rendszer, ahogy vannak kezelve, a kihágások, akár a bűncselekmények, ott is talán van javítani való, és ugyanakkor, hát én azt gondolom, az egyházaink is nagyon tudatos tevékenységet végeznek, több települést fel tudnék sorolni, ahol a tudatosítás révén már a gyerekvállalás is nem csak a pluszpénznek a megszerzése érdekében történik, hanem az egy tudatos vállalás, és hát én azt gondolom, hogy ezzel mindenki kell tegye a dolgát, de egyértelmű, hogy nincs rendben, ami az, amikor egy kisebb közösség a nagyobb közösséget félelemben tartsa, nincs az rendben, hogy bárki félelemben tartson egy közösséget, függetlenül a nemzetiségétől. És azt gondolom, hogy erről kell beszélni. És itt sajnos sokszor azt szokott lenni, ami egy baj. Én már többször találkoztam ezzel Hallgita megyében, mert Csíkszentmártontól, Szentkirályig és Kászonoktól bármerre megyünk, ezzel találkoztam, hogy megjelennek azok a civil, úgymond civil idézőjelben, civil egyesületek, alapítványok, hogy úgymond idézőjelben védik a jogaikat a romáknak, közben valószínű nagyon sok eurómilliót, vagy valószínű, hogy ezt utána néznék, ez pont olyan, mint a medve kérdés, hogyha megnézik, hogy a vadkárokkal, vadállatok védelmével kifoglalkozik, és hány millió eurót pályáztak le sikeresen, és költöttek el mindenféle tevékenységre, és azt a 190 ezer eurót, ami a vadkár Hargita megyében nem voltak hajlandó a kormány kifizetni, akkor egy hihetetlen igazságtalansággal állunk szemben. Ugyanez van itt is, hogy vannak, akik ebből csinálnak cirkuszt, ebből jól megélnek, persze kiosztják a sapkákat, a gyújtókat, a golyóstollakot, a mappákat, a trikókat feliratozva, hogy támogatja az X ügynökség, vagy X alapítvány, vagy X EU-s pénzből, és úgymond gerjesztik a feszültséget közösségen belül. A központi média sajnos mindig akkor általában a helyi közösség ellen foglal álláspontot, és akkor megjelennek a retorziók, megjelennek az ilyen-olyan-olyan fenyegetettségi helyzetek, úgyhogy nincs erre most egy jó megoldás. Én azt tudom mondani, hogy figyeljünk egymásra, a párbeszédre szükség van arra, hogy a helyi vajdákat valahogy megpróbálni megerősíteni, hogy rá figyeljenek a saját embereik, és ilyen téren elég sok erőfeszítést próbáltunk tenni. Nem mindig járunk sikerrel, sok a gond, sok a baj, de bárkinek bármilyen jó ötlete, javaslata van, szívesen fogadjuk.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benni pedig a Naprakész című műsort hallgatják. Szerda délután 5 óra 45 perckor vendégünk ma a műsorban Borbély Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke. És hát jobbára gondokról beszéltünk eddig. Egyébként érkeznek az SMS-ek itt a vadkárokkal kapcsolatosan különböző megjegyzések, de ezen már azt hiszem, hogy túl vagyunk. Itt jött egy, sajnos megint névtelenül egy kérdés önhöz, hogy mikor lehet kihallgatásra menni önhöz, elnök úr, kérdi egy tisztelt hallgató. Erre röviden reagál tud reagálni.
Igen, bármikor lehet hozzám fordulni. Örökké el tudtam mondani, hogy info@borbolycsaba.ru, és a telefonszámom 0744-399-282. Az a kérésem, hogy vagy e-mailen, vagy telefonon, ha nem veszem fel a telefont, mert általában, amikor tárgyalok, le van halkítva, akkor kérek egy SMS-t küldeni, és nem tartok ilyen formális fogadórát, hogy mit tudom, minden hétfőn 10-től 11-ig, hanem ha lehet, telefonon megbeszéljük, és ha lehet, akkor akár oda megyek helyszínre, és ott beszéljük meg, úgyhogy tegyenek próbálatot. Írjanak, telefonálnak, és bízom benne, hogy gyorsan meg tudjuk beszélni.
Vannak azért szép momentumai is a Hargita megyei közösségnek. Például egy ilyen felemelő momentum rendezvénysorozat indult tegnap, annak ellenére, hogy a díszvendég, a tanügyminiszter nem tette tiszteletét végül is a megnyitón. 15. Hargita megyei iskolanapok konferenciáját nyitották meg. Milyen céllal és kik vesznek részt rajta?
Hát igazából ezt nem mi szerveztük, mi ezen részt vettünk, a megyei tanács. Én bízom benne, hogy a megyei főtanfelelősség és az apácai tanulmányi ház az jól teszi a dolgát. Mi vártuk nagyon a miniszter urat, de jött helyette a dán titkár asszony, akinek elmondtuk a problémáinkat, és azt is megértettük, hogy nem jövő héten, akkor nem tudom, valahol külföldön vannak. Utána a héten, tehát 7 hét múlva jövünk a miniszter úrhoz, ott is el fogjuk mondani. Nekünk a legnagyobb bajunk, Hargit, sok nagy bajunk van az oktatással. Egyik legnagyobb problémánk a román nyelv oktatása, mert a gyerekeinknek közel fele elbukja az érettségit román nyelvből, és élete első nagy kudarcát megélve valószínűleg sokan ezek a gyerekek közül a külföldi munkának, szakképzetlen munkának az útját választják kényszerből. A másik nagy problémánk az, hogy a pályaorientáció és a szakutatásnak az ügyére nincs elég hangsúly fektetve, és itt akár a megyei tanulmány erőforrás központokon keresztül is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és mi erre ott van a megyei fejlesztési ügynökségünk, amit azért is hoztunk létre, hogy a vállalkozói szféra, a gyerekek, a pedagógusok és a szülők között teremtve kapcsolatot próbáljunk meg, olyan életpályákra lehetőséget, modelleket, vagy életpályaterveknek az elkészítésében segíteni, hogy mindenki helyben is kaphasson, vagy aki szeretne itthon maradni, jobban megfizetett állást, ehhez pedig szakmáknak a megtanulására van szükség, ehhez feltételekre van szükség, tanműhelyekre, tangazdaságokra, különböző programokra, és ebben a téren jól haladunk, és köszönhet ezért az Arbor Szövetségnek, az udvarhelyi vállalkozóknak és a Csíki Vállalkozók Szövetségnek, jól dolgozunk, de itt van ez a dolog, amiben kellene a minisztérium segítsen. Ugyancsak a minisztériumtól várjuk a segítséget arra is, hogy mi van, apropó az előbbi témakör, a romák, de nem csak a romák, hanem bárki más számára a délutáni oktatás, az after school szerűen, hogy tudjuk behozni a hátrányt, mert Hargita megye egy vidékies környezetű megye, tehát nálunk nincsenek 100 000-es nagyvárosok, csak néhány 10 000-esek. És a többség a 230 településből 227 az a község falu. És lehetőséget kell teremtsünk, és az oktatás egy kitörési pont, és ilyen szempontból a délutáni oktatás az nagyon hangsúlyos feladat, és ebben várjuk a minisztérium segítségét, illetve azt is szeretnénk elérni, és erre kértük, hogy az oktatási törvény 45-ös, 47-es cikkelyeit Hargita megyében be kéne tartani. Azt írja a törvény, amit még az RMDS-nek sikerült kiharcolni, és ebbe be is bukott volt az Ungur János kormány, de ez egy érvényes törvény, hogy kisebbségek esetében a létszámokat az osztályoknál nem kell figyelembe venni, és ma ennek a törvénynek nincs érvényszerezve. Mi azt kértük az államtitkár asszonytól, én azt is mondtam neki, egy dolgot ígérjen meg, és akkor mi már boldogok vagyunk, hogy Hargita megyében nem szüntetnek meg osztályt, iskolát. Mert a törvény, a ma érvényes törvény, ezt lehetővé tett, sőt kötelezővé. Az más dolog, hogy ilyen olyan belső minisztériumi, pénzügyminisztériumi intézkedésekkel úgymond kényszergetik a tanfelelősségeket, hogy csökkentsenek, vonjanak össze, stb. De amik egy legnagyobb problémánk Hargita megyében, azt gondolom, a magyar oktatásnak a jövője az, hogy egyetlen településen sem engedjük az oktatást felszámolni. Úgyhogy ez lenne a lényeg, hogy ezt elmondtuk, és ezt képviseljük tovább, és ebben ugye volt a hétvégén a rendjeznek is egy oktatás. oktatási tanácskozása, tehát ugye a legfőbb érték a gyerek, úgyhogy ezen a téren megyünk előre, és kérjük mindenkinek a partnerséget, a segítséget, mert a gyerekeink nem mindegy, hogy kerülnek az iskolából, csak egy papírral a kezükben, vagy esetleg egy olyan szakmával, amivel jól tudnak boldogulni, akár még vállalkozóká is válhatnak, úgyhogy nagy kihívás az oktatás, és ezzel prioritásként kell foglalkozni, és a megyei tanácsunknak az oktatási szakbizottságét Ferenc Salamon Altár vezetésével, kollégám vezetésével, azt gondolom az elmúlt 5 évben komoly tevékenységet végzett, úgyhogy ma már működik több programunk, tevékenység, most nincs idő ezeket mind felsorolni, de partnerségben szeretnénk dolgozni, és ez a kormánytól is több segítségre, hozzáállásra van szükség.
Az elmúlt 40 percben, tehát több mint 40 percben a megye gondjairól beszéltünk jobbára. Van belőlük elég. Ön igyekszik ezeket minél, ön és csapata természetesen igyekszik ezeket minél hatékonyabban elintézni, ezért rengeteget utazik Brüsszelbe, Bukarestbe, most is a szállításügyi minisztériumban tartózkodik, de...
Mondjak jót, pénteken Budapesten Székely Fesztivál, tehát minden...
Állj, a labdámat leütötte, ja. Most következett volna, hogy Budapestre utazik-e, ugyanis... Hát Gyergyószék lesz a díszvendége a Székely Fesztiválnak. Ezek szerint akkor nem vesz részt szombaton a kongresszuson, Zilahon?
Nem. Hazajövünk. Tehát hagyományosan ugye 3 megyének a közös rendezvénye, a Magyarországi Nemzetgazdasági Minisztérium Varga Mihály miniszter úrnak a szervezésében, Hargita Kovászna Maros, és megegyeztünk már az elejétől kezdve, hogy a pénteki nap a Hargita megyei nap, úgyhogy én a Hargita megyei napon részt fogok venni, és ott leszek a kongresszuson is, de persze a kollégáim is ott lesznek pénteken, mert pénteken van a megnyitó, és pénteken késő délután este felé jövünk haza. Ami a jó hír, hogy nagyon sokan kint lesznek a termékeikkel, szolgáltatásaikkal Hargita megyében, most a másik 2 szomszéd megyéről nem tudom felsorolni konkrétan, onnan kijön, de hogy a nagyon sokan kint lesznek, és tényleg én mindenkit arra ösztönzök, hogy a ismerőseit, rokonait. Én olvastam egy ilyen tanulmányt Magyarországon, hogy körülbelül a 10 millió magyarországi lakosból 4 milliónak van Erdélyi kötődése. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy ha csak mindenik 10. ismerősének jelez, hogy jöjjenek ki a Millenárisra most szombat, péntek, szombat, vasárnap, akkor is legalább 100 000 biztos, hogy több 100 000 ki fognak jönni. Ez egy közel 200 000-es rendezvény, és bemutatjuk az értékeinket, illetve hát én bízom benne, ebből mi is erőt tudunk meríteni, hogy van igény arra, amit itt csinálunk, és a családi gazdálkodásnak van jövője, a kézművességnek van jövője, van jövője a helyi termelésnek, a helyi összefogásnak, és akár az a több száz székelytermék végeggyel dolgozó család ezt már jól tudja. Úgyhogy ilyen szempontból van egy visszaerősítő hatása. Magyarországon pedig én bízom benne, hogy egy népszerűsítő hatása is lesz, hisz a Székely Fesztivál az úgymond a mi nagykövetünk, a mi bemutatkozásunk, és ilyen szempontból aki tudja, akár innen is hétvégére, aki tudja, hogy jöjjön ki, de mindenképpen kérjük, hogy értesítsék a magyarországi hozzátartozóikat, hogy látogassanak ki a Millenárisra.
Bizonyára, hogy nagy érdeklődésnek fog örvendeni ez a rendezvénysorozat. Majd meglátja a tisztelt elnök úr 3 hét múlva, hogy milyen a visszajelzés, amikor ők jönnek majd Csíksomjóra a több száz éves, fél évezredes hagyománnyal rendelkező pünkösdi búcsúra. Beszéljünk jobb kérdésekről és megvalósításokra a továbbiakban is. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt, még így is, hogy közben munka zajlik, mint halkszik a háttérben, és további sok sikert kívánok.
Köszönöm a lehetőséget is, ahogy mondtam, e-mailen, telefonon, bárki, bármikor, vagy Facebookon ott vagyok, keressenek, jelezenek, mert a jó csapatunk a hivatalban próbál segíteni.
Úgy legyen. Minden jót kívánok, viszont hallásra.